Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kína továbbra is kész együttműködni Magyarországgal az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezésben, illetve a keleti nyitás politikájában, amelyet szeretnének elmélyíteni és még jelentősebb együttműködési projekteket létrehozni, például a mesterséges intelligencia és a zöld átalakulás terén, jelentette ki Kung Tao kínai nagykövet a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat felvétel 75. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián. A rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte: Magyarország az elsők között a kínai népköztársaság megalakulását követő 5. napon létesített diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel. Kiemelte, hogy 2023-ban Kína volt Magyarország legnagyobb befektetési forrása, a kínai beruházásoknak köszönhetően több mint 10 000 munkahely jött létre, erőteljes gazdasági lendületet adtak a helyi gazdaság fejlesztésének. Brüsszel hadat üzent az uniós külső határok védelmének, jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, az Osztrák Szabadságpárt lapjának adott interjújában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország legfontosabb feladatának tartja déli határa védelmét, amely egyben a Schengeni övezet külső határa is. Kijelentette, hogy a külső határok védelmének csak akkor van értelme, ha csak valódi menekültek utazhatnak be Európába, s az, hogy valaki menekültnek mondja magát, még önmagában nem jelent belépőjegyet Magyarországra vagy Európába. Felidézte, hogy Magyarország ezért hozta létre 2015-ben az úgynevezett tranzitzónák rendszerét. Mindenkiről, aki menekült státuszt igényel, a határon gondoskodnak, Magyarországra beutazni azonban csak akkor tud, ha jogerősen megítélik neki a menekült státuszt. Ez idő alatt menedékkérelmek ezreit nyújtották be a határon, azonban mindössze néhány százalék esetében ismerték el a tényleges menekült státuszt, fogalmazott Gulyás Gergely. Az egyház küldetése a jóra törekvés és ennek továbbadása, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Veszprémben az Örömhír evangélikus keresztény óvoda átadó ünnepségén. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az új óvoda lelkiséget sugároz, építi az itt növekvő gyermekeket. Megemlítette, hogy az óvoda fejlesztési programban mintegy 200 óvoda és 20 000 férőhely épült, vagy újult meg országszerte. Porga Gyula, Veszprém polgármestere a helyi gyülekezetnek mondott köszönetet, szavai szerint az ő összefogásuk nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás. A veszprémi Örömhír evangélikus keresztény óvoda 1,2 milliárd forintból épült meg, mintegy 4 000 négyzetméteres telken, 3 csoport, 60 gyermek befogadására alkalmas. Megkezdődött az országos pályaorientációs mérés. Október 9-ig valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie a kérdőívet, közölte az oktatási hivatal. A mérés célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaorientációt támogató eszközökre, módszerekre, írják. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat, ebben támogatja őket az országos pályaorientációs mérés, amelyet 5. alkalommal rendeznek meg. Sport. Csaknem 70 sportszervezetet és ugyanennyi sporteseményt támogattak a több mint sport, élmény és szabadidő sport eszközvásárlási és esemény támogatási program segítségével, amelyet a fogyatékosok számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság és Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Az élmény sport pályázatból kivettük a mozgássérült és fogyatékos szabadidős sportolókat, akiknek egy külön pályázatot hirdettünk meg, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal együttműködve, és 200 millió forintot tudtunk erre elkülöníteni, mondta Révész Máriusz, majd kifejtette, a keretből 150 millió forinttal eszközvásárlást, 50 millió forinttal pedig a mozgássérülteknek szánt programokat támogatták. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A nap verse.
Pitty-pong. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé. Mit kapkodok? Mindegyre kérded. Hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik? Miért kapkodva csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá szemtelenség ilyen csúnyán? Fülsértő élesen. Hely, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitty-pong. Ne hagyj itt. Inkább megmondom, megmondom, várj. Füledbe súgom. Hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad szemed szoknyád lefogva. Borzód felé. Borzót bibét felé, borzót bibét szárad felé, borzót bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitty-pong? A szél, a szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitty-pong, mi lesz? Ez még csak a szellő. Ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Fütyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres Arkansas-i tájfun, tölcsérvihara sógorom, pitty-pong pehely, kavarogtál-e már ziláltan alélva felhőbe fúró forgó szél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Karinti Frigyes Pitty-pong című versét Kálmán György előadásában hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor készítője Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofon Náltikovics Ernő. Szeptember 14-e a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Ez alkalommal Sajó Rádon Varga Béla plébános megáldotta a település felújított útmenti keresztjeit. Most az atya bevezető gondolatait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen.
Ezen a kisé zegernyésebbé fordult időjáráson is, de szeretettel köszöntök mindenkit mai napon, szeptember 14-én, Szentkereszt felmagasztalásának ünnepnapján, amikor a Szentkereszt megtalálására, és úgy mondom, hogy mi nevezzük felmagasztalására, emlékszik a keresztény katolikus anyaszentegyház annak a keresztnek megdicsőlésére, melyen a mi úrunk Jézus Krisztus függött nagypénteken. Sokáig elveszettnek hitték azt a keresztet, de Szent Ilona császárnő, Nagy Konstantin császárnak édesanyja megtalálta azt a keresztet. Ünnepélyesen elhelyezték a Szent Keresztet, s azóta a kereszténységnek szimbólumává vált. Most már nem a gyalázatnak a fája, nem a halálnak a fája, nem a kínzásnak a fája, hanem a dicsőségnek, s legfőképpen Isten irántunk való szeretetének a fája. Ezért állítunk mi is kereszteket, akár utak mentén, akár udvarokba, legyen az egy templomudvar, akár határszélén, útkereszteződéseknél. Jelzi és jelképezi számunkra fából, fémből, kőből, gránitból, bármiből készül az a kereszt, hogy Isten mennyire szeretett bennünket, saját fiát adta érettünk. Egyházközségünknek területén is nagyon sok kereszt látható, található, amelyek közül szinte mindegyik már javításra szoruló állapotban volt. Templomunknak felújítása mostanában történik, mint ahogy jól tudjuk. A vállalkozó úr, Kis Benedek Vilmos úrnak jóvoltából ezek a keresztek az ő jóságának, szeretetének és vallásos lelkületének jelképeként megújultak. Van, amelyiken csak egy kis festést kellett végezni, van, amelyiken szinte generál felújítást kellett végezni, de megújultak keresztjeink. Mai napra Szent Kereszt felmagasztalásának délelőttjére tettük át ezt a kis ünnepséget, amikor processzió keretében, igaz, hogy nem gyalog, hanem autóval, hiszen messzebbre is kell mennünk, felkeressük ezeket a kereszteket, s ünnepélyes imádság keretében felújított keresztjeinket megáldjuk, megszenteljük, és kérjük az értünk szenvedett kereszt halált halt, s feltámadt a mennyben uralkodó Jézus Krisztusnak áldását, kegyelmét, szeretetét, hogy mindazok, akik a keresztek előtt mennek, megállnak, és talán tiszteletüket egy-egy főhajtással, keresztvetéssel, egy-egy imádsággal kifejezik, érezzik mindig majd a mindenható Istennek áldását, kegyelmét és szeretetét ember életüknek mindennapján.
Varga Béla plébános beszéde után a Sajóládon felújított keresztek megáldására került sor. Szeptember 14-én Sajórádon járt Farkas Erzsébet kolléganőm, aki a most következő riportot készítette. Ebben a település keresztjeit veszük számba, és azok történetét is megismerjük.
Vitéz Gábor Miklóssal Sajóládon, a sajóládi pálos templom kertjében, udvarában álltam le beszélgetni, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén találkoztunk, hiszen néhány perccel ezelőtt indult útjára az a kereszt szentelő, mondhatom úgy, hogy körút, nyugodtan fogalmazhatok így, amely a településhez és a település közvetlen környezetéhez tartozó keresztek megáldását tűzte ki célul a mai ünnepen. Ön pedig lokálpatriótaként fontosnak tartotta, hogy utána járjon, kikutassa ezeknek a kereszteknek a történetét. Honnan is jött az ötlet? Ennyire szereti Sajóládot?
Így van, hát én sajóládinak vallom magam, hiába Miskolcon születtem, akárhová sodor, majd az élet mindig is sajóládi leszek. Sajóláddal kapcsolatosan a kutatásomat több mint 10 évvel ezelőtt kezdtem el, és a tavalyi év folyamán Isten jó voltából segítségével készült el a Sajuláda Pálosok Öröksége című könyvem, és ennek tervezem a második kötetét. És ennek a második kötetnek a részét képezni a Keresztek útján című fejezet, ami Sajulád közigazgatási területén lévő kereszteknek a történetét, típusát, felállítójának emlék, tehát ezeket dolgoznám föl.
Hány kereszt található egészen pontosan Sajuládon, amelyeknek a történetét ön kikutatta?
Tehát napjainkban 11 darab kereszt található Sajulád területén belül. Ebbe nem csak a lakott területet értem, hanem az egész közigazgatási területet. Viszont írásos dokumentumok állnak bizonyítékul, hogy még volt 3 olyan kereszt, aminek ma már nyoma nincsen, de ezeknek is megtaláltam a bizonyítékait, és ezeknek a történetét is, már amennyi adat fennmaradt ezekre vonatkozóan, megpróbáltam felderíteni.
Javaslom, akkor kezdjük el mi is a képzeletbeli utazásunkat a keresztek világában. Már 3 kereszt megáldásra került azelőtt, mielőtt mi elkezdtük a riportunkat és a beszélgetésünket. Javaslom, akkor haladjunk mi is úgy abban a sorrendben, amilyen sorrendben a mai napon Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Varga Béla, sajuládi plébános megáldja és megszenteli ezeket a felújított, megújított kereszteket. Honnan induljunk? A templom udvaráról?
Induljunk a templom udvaráról. Igazából itt a templomnak a kertjének közvetlenül 2 darab kereszt található, úgyhogy szembeállunk a templommal, egy jobb kézre, egy pedig bal kézre. Mind a 2 kereszt viszonylag fiatalnak tekinthető, hiszen az 1900-as évek elején emelték, míg a templommal szemben állva a jobb oldalon lévő keresztet, ezt 1910-ben állította özvegy B. Varga Gergelyné született Lénát Anna, 1910-ben, és Mátyus József és neje Varga Otilia 1999-ben újította föl. Gyönyörű szép keresztről van szó, a legutóbb 2022-ben került felújításra, ahol a Pozbai család újította föl, és maga a felújított keresztnek a feliratai nagyon precízen lettek összeállítva, hiszen tisztán lehet látni a keresztnek az egész történetét. A második kereszt, ami, hogyha szembeállunk a templommal, akkor bal oldalon található, a kapun belépve, azt a keresztet 1916 évben építették, és 2003-ban, vagy a 2020-as évek elején újították. B. Varga András és neje Molnár Krisztina állítatta ezt a keresztet. Tehát, ahogy említettem, mind a 2 kereszt az 1900-as évek elején került felállításra. Viszonylag fiatal keresztekről van szó. Mind a 2 a templom közvetlen környezetében van, tehát így azt mondhatjuk, hogy talán védve is van ez a kereszt. Tehát ez a 2 kereszt az, ami a leginkább védett területen helyezkedik el. És a mai napon pedig ezeknek már meg is történt a felszentelése. Egy kereszt pedig a templom környezetéből, hogyha indulunk, a templom mögötti részen található, amit most úgy nevezik ezt a kis kertecskét, hogy Krisztus kertje. Ennek az a története röviden, hogy ez régen paptemető volt, ez szóbeli közlés alapján jutott az információmba, és most pedig ennek méltó helyén egy kereszt került felállításra. Ez a Krisztus kertjének a keresztje, ennek van története, van történelme, hiszen itt történelmi adatok is ütköznek egymással, hiszen történetére vonatkozóan annyit lehet elmondani, hogy szóbeli közlések alapján Hetzel Antal és Hetzel Ferenc Málenki robotra kerültek Szovjetunióba, és édesapjuk Hetzel Antal és felesége fogalmat tettek, hogyha hazatér a 2 fiú, akkor Istennek hálát adva a templom mögött ebbe a kis kertecskébe egy fogadalmi keresztet állítanak föl. Ez meg is történt, mert a fiúk hazajöttek, viszont ha ne adj Isten nem jöttek volna haza, akkor úgy ígérték a jó Istennek, hogy akkor örökmiség fejében gyermekek lelki üdvéért miséket fognak mondani. Ez az egyik tézise a templom mögötti kereszt történetének. Ez a kereszt is 2022-ben felújításra került, adakozók jóvoltából, és jelen pillanatban pedig Béla atya fel is szentelte. Ennek a keresztnek van egy másik története is, én találtam egy írásos bejegyzést 1967. október 14-ből, ami pedig azt írja, hogy M. Sándor okneveles miskolci tanító, aki 1947. októberében hazajutott Oroszországból, fogadalmának megfelelően a plébáni előtti kertecskében keresztet állítatott. Ez 1948-ban volt. Tehát igazából van egy szóbeli közlés, több is, meg van egy írásos feljegyzés, tehát igazából ennek a kérdéskörnek a kutatása még nyitott, viszont a kereszt ott áll szépen felújítva.
Ezután pedig a kis zarándok csoport, amely a felújított keresztek újra megszentelésének céljából kerekedett útra is indult el, ahhoz a bizonyos furcsa kereszthez ment. Olyan érdekes már a név is. Annak idején beszámoltunk a Szent István Rádióban, hogy mitől is furcsa ez a kereszt, de legyen olyan kedves, mondja el ön is nekünk, hogy miért kapta ez a kereszt ezt a nevet.
Ezt ma napjainkban úgy ismerik, hogy a pálos emlékhelyének a keresztje, de igazából furcsa keresztnek nevezték a régiek, mégpedig azért, mert az Úr dicsőségre furcsa pál és hitvese Tóth Anna állítatta 1913-ban ezt a keresztet. 1387-ben a sajuládi pálos kolostor 600 éves évfordulóján felújításra került, majd utána pedig ezekben az években szintén felújításra került. És az a története, hogy nem csak az állítatója volt furcsa vezetéknevű, hanem történetére vonatkozóan is két furcsaság került elő. Az egyik az az, hogy Uher Béla bácsi szóbeli közlése szerint a frontra vonuló ládiak a zsolcai vasútállomásra menet ezen keresztelőt imádkoztak, hogy egészségben vissza tudjanak érni, és hogy ne legyen semmi bajuk, és az itthon lévőkért is, itthon maradókért is imádkoztak. És éppen ezért kettős jelentőségű ez az emlékkereszt, mert egyrészt a őrzi a frontra vonuló ládiaknak az imáját, a másik érdekesség pedig, hogy 1987-ben pedig, amikor a pálosok emlékkertjévé alakították, onnantól kezdve pedig a pálosok emlékét is őrzi, hiszen a kereszt egyik oldalán a pálosok címere látható, a másik oldalon pedig Sajulárnak a nem a jelenlegi, hanem a régi címere látható.
Ezután pedig a posta előtt található kereszt megáldására és megszentelésére kerül sor. Ennek a keresztnek a történetéről mit lehet tudnunk?
Igazából ennek a keresztnek a története egész rövid és egyértelmű. Ez a macsuga fáféle portán épült föl, macsuga emeltetett. Pál. Macsuga pálnak nevezték azt az urat, aki ezen a területen lakott, és az ő portájának a szélén került felállításra ez a kereszt. Ez a területet Kurta sornak, a bejáratának is jelentik. Tehát ez a mostani Jókai utcának az eleje, ez egyébként az 1700-as években, amikor a pálosok itt működtek, Sajulád főutcája volt. De a kereszt története addig nem nyúlik vissza, maga ezt a keresztet Isten dicsőségére és szeretett neje Varga Borbála emlékére Dobai János állítatta 1929-ben. Tehát viszonylag itt is egy fiatalabb keresztről van szó, és 2022-ben felújításra került, és korábban már 2022. július 6-án Varga Béla plébános atya akkor fel is szentelte frissen, és most újra oda tartanak ennek a keresztnek a felszenteléséhez. Ez is egy emlékkereszt, ennek viszonylag ilyen rövid története van.
A sajuládi temető egy különleges temetőnek tekinthető abból a szempontból, hogy minden temetőben található kereszt, de a sajuládi temetőben több kereszt is. Jól gondolom én ezt?
Igen.
Több kereszt is, valamint egy fájdalmas anyakápolnája is van a településnek. És ez is a temetőben található, valamint külön búcsú ünnepe is van.
Így van, a temető kápolnának az idén szeptember 15-én fogjuk tartani a fájdalmas anyakápolnának a búcsünnepét. Ennek a kápolnáról annyit kell tudni, hogy építészet történetileg kuriózumnak számít egész Magyarországon, hiszen nagyon kevés olyan egyenlőszárú háromszögbe alaprajzba szerkesztett épület van, mint a sajuládi temető kápolna, és ez is természetesen a volt pálos atyák működéséhez kötődik, hiszen ők építették. Akkor még az úgynevezett temető dombon a falu végén helyezkedett el, ma már ez teljesen körbeépült, és az új temetőnek a szívében található. Az eredeti temető az nem ez volt, mint a mai, mondhatom azt, hogy egyik sem, hiszen a Sajuládon kettő darab temető van, van egy úgynevezett régi, és van egy úgynevezett új temető. Az eredeti sajuládi temető az a mostani régi temetőtől sokkal bentebb esett, a pálosok tették oda a temetőnek a helyét, és ott volt eleinte egy kereszt, amit 1959-ben állítottak, erről írás is rendelkezésre áll, 1759. április 22-i dátummal, miszerint egy vasból készült keresztet a pálosok a temetőben állítottak. Ez a kereszt ma már nincsen meg, viszont 1912-ben egy régi keresztet, ami valószínű, hogy nem ez a pálosok által állított vaskereszt lehetett, az országút felé közelebb állítják arra a helyre, ahol a mai kereszt is áll a régi temetőben. Erre azért volt szükség, mert a régi temető anno az első temető betelt, és ennek a bővítésére volt szükség. És ezt a kérelmet még Farkas Gyula sajuládi plébános 1911. augusztus 31-én kérte meg az akkori egriesektől. A mostani kereszt, ami a régi temetőben található, ezt az Úr dicsőségére Dobrozsi János és hitvese Takács Borbála 1913-ban állítatta. Tehát viszonylag ez is egy fiatal keresztnek mondható már, de annyit tudunk, hogy ezelőtt is lehetett egy kereszt, és még az első kereszt az 1759-es évekből a pálosok által állítatott. Az mostani új temetőnek is vannak rejtélyes adatok, hiszen most ott az új temetőben kettő darab kereszt található. Az egyik a szabadtéri oltárnak a keresztje, ami egy 1959-es állítású emlékkereszt, aminek a felszentelését 2023. április 29-én a kereszt felújításakor plébános atya már el is végezte. És van egy másik kereszt, az pedig a ravatalózó mögött helyezkedik el, ami Isten dicsőségére, szeretett szülők ajánlására állították ifjú Orosz György és neje Csoma Borbála 1940-es évben. Ez Orosz Györgynének az adománya, és ez a kőkereszt felállítása a férje iránti kegyeletből valósult meg. Tehát ez a mostani kettő darab új kereszt, ez megtalálható szépen felújítva a temetőben. Viszont érdekes dolog, hogy a temetőben egy fotó is előkerült, ami bizonyítékként is szolgál, állt még egy kereszt, abban az időben, amikor még ez az előző kettő nem állt a helyén. Ez a kereszt, ez a mostani temető kapu és a kápolna között közvetlenül az út közepén helyezkedett el, és az volt a feladata, hogy amikor háztól temettek a településen még, akkor a halotti menet, a koporsót ennek a keresztnek a tövére egy előkészített emelvényre helyezték le, ott még a papa liturgiát végezte, imádkoztak, és csak ezután került a sírba a koporsó. Mikor megépült a ravatalozó, onnantól kezdve erre a keresztre már nem volt szükség, és így 1970-es évek végén ezt a úgynevezett első új temetői keresztet el is bontották, és ma már csak az előző kettő van meg, amit említettem. Ha Ónod felé autóbelünk is arra elsétálunk, vagy elmegyünk, akkor kettő keresztel találkozunk, közvetlenül az út szélén. Az első kereszt az egykori homoki dűlő bejáratánál, a volt T.S. tanyának a Bekötő utcájánál található, amit Isten dicsőségére B. Varga Istvánné Uher Mária 1903-ban állítatott. Na ennek a keresztre is van érdekessége, hiszen amit most adatokat elmondtam, ez olvasható az emléktábláján. Viszont történetéből kiderül, hogy egy kicsit utána megyünk, hogy az írásos adatok, pontosan egy 1909-es évi számadás pedig úgy írja le, hogy a sajóládi határban az Ónodi út mentén 1907 év május hóban özvegy B. Varga Andrásné született Uher Mária által egy terméskő alapzaton álló vaskeresztet emeltetett saját földjén. Tehát érdekes, hogy az adatokban a név is eltérő, valamint az évszám is. De egy biztos, a kereszt szépen felújítva, ott található az Ónodi út mentén. És hogyha Ónod felé tovább megyünk, akkor találhatunk még egy keresztet, amit Isten dicsőségére állítatott Üveges Antalné 1926. május 3-án, és ez egy vezeklési keresztnek nevezhető, hiszen hozzá is írta, és a felirat őrzi a hű feleség óhaját, hogy Jézus szíve irgalmaz az én férjem lelkének. Tehát ebből a típusú keresztből ez az egy van Sajóládon. Erről a keresztről több információ nem áll rendelkezésre. És van még egy érdekes kereszt, ami talán azt lehet mondani, a legjobban el van dugva a Sajólád közigazgatási területén belül. Ez pedig, amiről az imént beszéltem, a homoki dűlő bejáratánál a volt T.S. tanya mögötti úgynevezett papédűlőben helyezkedik el. Ezt azért nevezték papédűlőnek, mert valamikor ez a dűlő az egyházé volt, és a pap tulajdonához tartozott, és ezért rajta is maradt a név, hogy papédűlő. És itt az Ónodi úti tanya mögötti dűlő úton is található egy kereszt. Amikor még én utoljára jártam, akkor szinte olvashatatlan volt. Annyit tudtam kiolvasni, hogy Isten dicsőségére, Erdély visszacsatolásának emlékére állítatta Gyarmati Ferenc és családja 1940-ben. Én nagyon várom, hogy most oda kimenjünk a plébános atyával, hiszen valószínűleg ezt a keresztet is most felújítva fogjuk látni. Ennek a keresztnek a története egyrészt Erdély egy részének visszacsatolásának emlékére állítatott, másrészt pedig az állítónak, Gyarmati Ferencnek Erdélyből való hazatérésének hálája jeléül került felállításra. Tehát ez is kettős célzattal. Tehát mondhatni azt is, hogy egy hála emlékkereszt, de talán történelmi vonatkozás van és történelmi kereszttípusba is besorolható. Tehát ez volt a 11 olyan kereszt, ami Sajórád közigazgatási területén belül ma is megtalálható. Ebből említettem azt a keresztet, ami már nem létezik, ami a temetőben volt felállítva, ugye, ami temetési szertartásként használtak. Viszont van még kettő olyan érdekes adat, amire szintén van írásos bizonyíték. Volt még kettő olyan kereszt, aminek ma már nyoma nem látható. Az egyik a keresztlápa területén volt, ahogy elindulunk a templomtól Zsolca Miskolc irányába, és elhagyjuk jobb kézre a Sajólád táblát. Ott van egy kis hidacska, hiszen a pálos időkben Sajóládat vízfolyások ölelték körbe, és ezt a területet ma is keresztlápának nevezik. Azért lápa, mert egy alacsonyabb, mocsarasabb, erdős terület volt, és valószínűleg azért keresztlápa, mert itt kereszt állítása is megtörtént, sőt, itt, mivel hogy pontos adat felirat állítás, tehát nem ismert, de 1782 előtti időszakban állíthatták ezt a keresztet, és ez biztos, hogy a pálosok állították. A bizonyíték erre az, hogy a 1941-es magyarországi katonai felmérésén még mindig fel van tüntetve, tehát akkor még állt a kereszt, tehát valószínű, hogy a háború ideje alatt került, vagy ledöntésre, vagy akkor ment tönkre ez a kereszt, de ez biztos, hogy a pálosok állították. És volt még egy kereszt, ez pedig a Felső Pást dűlőben, ami ma már találni azt gondolom, hogy zsolcai területhez tartozik. Úgy nevezték, hogy zsolcai úti fakereszt. Erről sem ismert sem adat, sem a történetére, sem állítására, sem típusára vonatkozóan. Erre is van kettő bizonyíték, hogy ez létezhetett. Egyrészt a második katonai felmérés térképen 1800-es évek közepén ott még megfigyelhető. A másik pedig volt egy 1909 évi számadási adat, ami leírta, és ezt idézem, hogy a zsolcai út mentén a sajuládi határban az úgynevezett felsőpást dűlőben a vallás alapföldjén valószínűleg a hívek buzgusságával folytán állítatott fakereszt. Tehát ez leltár adat, tehát biztos, hogy ott is volt egy kereszt. Ma már ezek nem ismerhetők föl. Ma ennek a helyén, vagy ott a környezetében áll egy kereszt, de az már Alsó-Zsolcához tartozik.
Elmondhatjuk, hogy valóban keresztekben gazdag település Sajólád települése, és még egyszer ismételjük el, hogy ezek a keresztek, amelyeket megemlítettünk, három, az utolsó kettő, amiről említést tettünk, valamint a temetőben egykor álló kereszt kivételével, a mai napon Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén mind felszentelésre és megáldásra kerülnek Varga Béla sajóládi plébános által, és mind megújultak. Ezt kijelenthetjük.
Így van, és nagyon örülünk neki, még hogyha ilyen zimankósra is fordult az időjárás.
Nagyon hideg van, ezt valóban a kedves hallgatók nem hallhatják, de mi érezzük, hogy bizony fázunk, de a riport elkészítésért mindenre képesek vagyunk. Akár még itt a kicsit szellős vagy húzatosabb templom ajtó előtt állni, és itt állni egy helyben, és beszélgetni egymással.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ezen a gyönyörű ünnepnapon, tehát az, hogy ilyen alkalom is van, hogy egyszerre 11 keresztet tudunk megáldani itt Béla atya jóvoltából, és a támogatók jóvoltából, ez mindenféleképpen Isten dicsőségére válik, és bár az időjárás hideg, én azt gondolom, hogy a mi szívünkbe ez nagy melegséget hozott, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Vitéz Gábor Miklós lokálpatriótának, és köszönöm szépen, hogy kikutatta a helyi keresztek történetét, és megosztotta a Szent István Rádió kedves hallgatóival. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel már a műsorunk véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. A műsor készítője Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is búcsúzom. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélgetett, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A műsor első felében arról hallhatnak, mit is csinál egy-egy terápia alkalmával a pszichológus, majd az elmagányosodás jelenségéről beszélgetnek. Kérem, tartsanak velünk!
Sokszor volt már vendégem Pócsi Orsolya pszichológus, akivel sok témában beszélgettünk már, és szerintem segítettünk is a mi hallgatóinknak ezekben a témákban, ezekkel a beszélgetésekkel. Most viszont arra voltam kíváncsi, hogy úgy egyáltalán azt mondjuk el, hogy mit is csinál egy pszichológus, mert lehet, hogy sokan azért nem mernek elmenni pszichológushoz, mert nem tudják, hogy ott mi történik, vagy mert cikinek érzik, illetve a másik oldal meg az, hogy talán mintha egy picit már divat is lenne pszichológushoz járni. Ez két külön halmaz, én értem, de valahol akkor vitassuk meg ezt is, kezdve azzal, hogy az van, amit a filmekben látunk, hogy bemegy a páciens, leszekszik a kanapéra és mesél.
Amúgy van kanapé, de nem szoktak lefeküdni, ugye azt az analitikusoknál lehet csinálni mi analízist. Pesten vannak pszichoanalitikusok, viszont mi is ilyen pszichoanalitikusan orientált, ilyen rövid terápiás módszerekkel dolgozunk, meg még ahhoz visszacsatolnék, hogy divat, nem divat. Én barátnőimmel, akik ugye pszichológusok, úgy tudom, hogy mindenki tele van. Szóval az, hogy divat vagy nem divat, de hogy mindenki tele van, szóval, hogy mindenkihez sokan járnak, legyen az Budapest, vagy itt vidéken, és hogy lehet, hogy inkább azt nem merik még felvállalni, mert még itt tart a köztudat, hogy ez a gyengeség jele, miért nem tudod egyedül megoldani, miért nem elég, hogyha a szüleiddel, vagy a barátnőiddel megbeszéled, és talán emiatt titkolják el az emberek, vagy hallgatják el.
Vannak olyan országok, ahol sokan folyamatosan járnak pszichológushoz, egyszerűen így tartják magukat szinten, vagy így érzik magukat jól, vagy tulajdonképpen fizetnek valakinek azért, hogy rázódítsák a problémáikat, így is nézhetjük.
Szerintem az jó dolog nálunk, tényleg csak tűzoltáskor jönnek, mikor egy nagyobb krízis éri az embert, vagy egy nehéz élethelyzetbe ragad bent, vagy egy nagy szerelmi csalódás van, vagy esetleg haláleset. Azért a nagy örömöket nem nagyon ide jönnek el megosztani, azt mindenki megéli magában, és hogy talán ezért is nehéz a mi szakmánk itt, és lehet, hogy Mexikóban vagy máshol, meg sokkal könnyebb, hogy valahol a köztudatban ez van benne, hogyha nehéz élethelyzetbe kerülök, egy olyan nagy krízisbe, traumába, akkor viszem csak el ezt. Holott a mindennapi életvezetésemben is hasznos lehet egy ilyen fizetett barátság, ahol talán érdek nélkül visszajelez nekem a másik. Mert hogy én kijövök a szobából, ahol van ez a két személyes helyzet, ahol arról van szó, hogy a saját önismeretemről, és a másik, a pszichológus, érdek nélkül visszajelez engem. Ha kimegyünk a kapcsolati rendszerünkbe, legyen az barátság, kollegialitás, szülő viszony, abban mindenben van már valami érdek vezéreltség, ami hát átszínezi a kapcsolatainkat.
Hogyha valaki a barátjának, a barátnőjének meséli a problémát, és a barát a barátnő meghallgatja, bólogat rá, vagy akár segít is, akkor ugye saját tapasztalatból próbál meg valamit segíteni. A pszichológus is dolgozik ilyennel, vagy inkább csak a tankönyvi dolgokat mondja fel?
A mimozink is megy közben, mert hogy saját élménnyel mi is dolgozunk, viszont ezt professzionálisan eljárunk mi is szupervizori alkalmakra, illetve saját élménycsoportba, de hogy ugyanott megy nálunk is, mint a barátnál a saját élettörténetem, amiből meritek, hogy élheti át ezt megérzésben, viszont ott van a professzionalitás, amikor tudom az egész lélektant ahhoz, hogy kell ezt az egész helyzetet kezelni, és talán ettől lesz ez más, mint egy baráti beszélgetés, illetve ott is van a baráti beszélgetésben egyfajta ítélkezés, felmentem, elítélem, megróvom. Itt ebben a kapcsolatban nincs ilyen. Azt az embert, aki oda jön azzal a viszonyrendszerével, ahogy most ő viszonyul a környezetéhez, azt elfogadom. És én azokat az embereket így ismerem, mert ha ő a szerelméről beszél, én csak azt a szerelmét ismerem, akit nekem odahoz. Valószínűleg az az ember az nem ugyanaz, ha én találkoznék fel az utcán, az sokkal árnyaltabb lenne. Én csak az ő fejébe levő embereket ismerem.
És ha már valaki jár pszichológushoz, akkor meddig kell, hogy járjon? Vagy ki mondja meg, és mikor, hogy na itt a vége, nem kell többet jönni?
Érdekes talaj, vagy vizekre vezünk, mert vannak gyors, amikor tényleg eljön egy élethelyzettel, hogy van ebbe, és akkor nem megyek le, mint egy analitikus a mélységekbe, és felhozok olyan traumákat, és még újabb tupokat teszek a hátára, hogy na ezzel is menjél. De most ugye a pszichológia az egy fiatal tudomány, most nagyon divat ez az, hogy trauma, a trauma feldolgozás. Keressünk traumákat, és majd együtt ott azt megoldjuk, hogy nem mindig erre van szükség. Van egy nehéz élethelyzet, abban itt és most hogy tudok előre menni. És sokszor azért megyünk vissza a múltban, mert hogy a múltból felhozott emlékekkel dolgozunk azért, hogy ő a kint életben előre tudjon menni, sikeres legyen. Van, amikor ez 5 alkalom, van, amikor 14, és van, aki egy évig is jár. Én nem hiszek azonban, hogy évekig tartó pszichoterápia, mert ott az már egy függőségről szól, és itt szerintem nagyon fontos az önállóság, hogy az önálló legyen, és a jó segítőre amúgy nem is kell, hogy emlékezzenek az emberek. Én mindig azt mondom, hogy aki sokáig ott tart egy pacienst, vagy egy klienst, akár egy évig, az nem tudom kinek annyira jó, hogy inkább a terapeutának, vagy a páciensnek. Én sokkal jobban hiszek abban, hogy az önállóság felé kell valakit elvinni.
Van olyan, hogy aki hosszan jár, van, aki elmegy 2-3-szor egy adott probléma miatt, ez megoldódik, de olyan is van, akinek hát nincs is úgy általában problémája, de mégis jár hosszan, mert egész egyszerűen ez neki jól esik.
Igen, de hogy akkor az akkor nem terápia, hanem egy konzultáció, vagy egy életvezetési, hát nem is a tanácsadás, ugye az se jó szó, mert már benne van a tanács, de mondom, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen fizetett barátság, hogy fizetek érte, mert azért ez nem ingyenes szolgáltatás, és kapok egy ilyen kapcsolatot, ami jó számomra, mert csak azért megy, mert ebben szabadságom van, ebben nincs kötöttségem, nem vagyok leszerződve, hogy ide egy évig járni kell, nem olyan, mint egy önismereti csoport, ahol 150 órára szerződünk, hanem a másik ebben szabad, hogy bármikor felbonthatom ezt a úgynevezett szerződést, és nem megyek. Viszont erről megint tök egy másik témát hoz elő, hogy tényleg ne akkor menjünk oda mindig, mikor jól vagyunk már, hanem igenis megengedhetjük azt is magunknak, hogy nem bírok felkelni ma, mert hogy nem akarok emberekkel találkozni, amúgy az lenne a pszichológussal is az ülésem, és azt is lemondom, nem. Akkor ezt a cseppfolyós állapotomat is vigyem el, vagy ezt az utálatos állapotomat is hurcoljam be oda, aztán nézzünk erre is rá, hogy mit tudunk ezzel kezdeni.
És akkor mik az általános problémák, hogyha van erről valami képed? Nyilván igen.
Ami depresszió, szorongás, párkapcsolati gubancok, most csak a hetemet mondom, amivel felkerestek, bántalmazó kapcsolat, szakítás utáni a hiányállapot, annak a legmélyebb bőrvényeibe való lemenés, és akkor ide eljön, aztán elmondja, hogy miben tudunk, mi a témája, és akkor a témájával foglalkozunk, mert mindig érdemes azzal foglalkozni, amit az illető idehoz. Van, amikor valamit betart ezelé, hogy igen, a szorongásommal foglalkozunk, esetleg a kapcsolataimban, viszont annak a mélyén van egy sokkal mélyebb dolog, amihez még nincs meg az a bizalmi helyzet, amiben ő ezt előadná, és hogy a bizalmi helyzet még kialakul két ember között, az igaz ember nem hozza oda a legmélyebb dolgait. És a gestalt pszichológusok azt mondják, hogy másfél óra alatt eldől két ember között, hogy ez a kapcsolat tudja szolgálni ezt a megnyílást. Hogyha ez a kapcsolat ezt nem váltja ki, akkor nem az illetővel van a baj, hanem ez a kapcsolat ezt nem tudta kiváltani. Akkor érdemes elküldeni a klienst egy másik szakemberhez. Mert hogy nem muszáj, szóval, hogy nem muszáj ott maradnunk, hogyha ez nem jó. Most én már megteszem azt is, és lehet, hogy ez nem is tetszik, aki hallgatja ezt, hogy én is megválasztom, hogy kivel töltöm szívesen az időmet, mert én ebbe az idősávokban, amikor a másikkal vagyok, én az ő életét élem. És én ezt 15 órában maximáltam magamnak a héten, hogy én ennyit tudom más életét élni, a többit de más csinálok. Szóval én nem hiszek azokban a pszichológusokban, akik ezt heti 40 órában csinálják, mert heti 40 órában nem lehet más életét élni.
magány új formájával foglalkozunk most. Mondhatjuk azt is talán, hogy elidegenedés, majd mindjárt kiderül itt. És akkor felvezetném, hogy mire gondolok én, vagy miről van szó, hogy nem vagyunk mi egyedül, vagy sok, inkább úgy fogalmazok, hogy sok ember igazán nincs valahol egyedül, de mégis egyedül van, mert hogy nem tart kapcsolatot talán csak ugye közösségi oldalakon, interneten keresztül mindenkivel, vagy mondjuk mobiltelefonon. Ugye mobiltelefonon néz filmet, olvas híreket, otthonra rendeli az ételeket, hogy még ki se kelljen mozdulni, letölt egy filmet, megnézi otthon, általában ezt is egyedül. Tehát ez most a modern kornak a mondjuk úgy rákfenéje, hogy mindent úgy magunkban csinálunk, és nem nagyon vagyunk már közösen sehol senkivel?
Már most kettősét letet élünk, van egy online életünk, meg van egy offline életünk. Régen ugye az egyensúly még ebben megvolt, most már a gyerekeknél igazából felborult, mert többet vannak online, mint offline időben. De amiről te beszélsz, ez az elidegenedés, vagy elszigeteltség, ennek több formája is létezik, igazából három, mert van, amikor ilyen interpersonális ez az elidegenedés, ez általában akkor tapasztaljuk meg, amikor egyedül létben vagyunk, másoktól való távolságra utal. Ez, hogy nincs kielégítő társas kapcsolatunk, az sok-sok faktor befolyásolja, sokszor a saját személyiség stílusunk is, vagy milyen a társas készségünk, hogy tudunk kapcsolódni a társainkhoz, de ez inkább ilyen személyek közötti elszigeteltség. A másik, amivel pszichológusok is szoktak találkozni, ez a személyen belüli, ez az intrapersonális elszigeteltség, amikor az egyén önmagának ilyen bizonyos részeit idegenül el, és kizár vagy száműz olyan élményeket, amivel nem szeretne találkozni. Elfojtja az érzéseit, a vágyait, nem bízik a saját ítéletében, és sokszor már ő maga se tudja, hogy mit érez, vagy mi a saját véleménye bizonyos helyzetekben. A pszichológiában, meg a terápiában utána megpróbáljuk majd ezeket az én részeket visszaintegrálni. És amire te utaltál, ez ilyen egzisztenciális elszigeteltség, amiben tulajdonképpen azt éljük meg, hogy ez a létmagányossága. Hogy hiába vannak a legörömtelébb kapcsolataink is, akár családi, baráti kapcsolat, vagy a legalaposabb önismeretünk ellenére is fennmarad az, mert a létezésünknek van egy ilyen áthidalhatatlan szakadéka, ami köztem és a többi élők között húzódik meg. Ez az egyénnek a elszigetelődése a világtól. És megpróbálunk aztán mi magunkat is megteremteni, meg a saját világunkat. Egy olyan stabil világgal építjük magunkat körbe, ami ismerősek benne a tárgyak, az otthonunk, a személyek, akik ezt alkotják, ezt a kis kört, ezt a mi világunkat. És valahol megnyugtatja az embert ez a valahova tartozás, kényelmes és ilyen ismerős érzése. Aminek a legalján mindig ott van ez az üresség, és ez az elszigeteltség érzés, amivel aztán tudunk találkozni.
Igen, viszont egymással nem tudunk találkozni, hiszen ugye nagyon sokan valóban üzengetnek egymásnak, hogy de jó lenne összefutni, menjünk ide, menjünk oda, hát igen, de fáradt vagyok, sok a munka, a gyerekek, nem tudom, nyilván ez korfüggő, na oké, akkor majd holnap, aztán holnap mégsem, mert nincs kedvem, és akkor megint csak nem találkoznak élőben, hanem legfeljebb megint csak az interneten, mert így kényelmesebb. Most, hogyha visszagondolok arra, hogy például hasonló korúak vagyunk, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mi mindig mentünk minden hétvégén valamilyen rokon látogatóba, nem? Akkor mindenki ment ilyen rokon látogatóba. És akkor
igen.
egy ilyen társas kapcsolat volt annak idején, gyerekekkel felnőttekkel volt valami evésívás, nem tudom, ilyesmi, szalonnasütés, horgászat, attól függ, hogy hol voltak, és akkor ez működött. Most ilyen nem nagyon van szerintem, tehát már közeli rokonok se látogatják egymást.
Igen, hogy megtanulták a gyerekek is, hogy hogyan kell kapcsolódni, hogyan kell egy társalgást elindítani, hogy lehet benne poénkodni, hogy lehet úgy viselkedni, ami a norma, és ezek most hiányoznak. Mindenki olyan elszigetelődik, a családok is, a gyerekek is, még általános iskolába, középiskolába azért a barátok összetartanak, bár ott is rengeteget vannak az online térben. Egyetemistákon látom, akik nem kollégiumban élnek, hogy ő náluk is ez az elmagányosodás beindul. Viszont az a jó magány is, ez az én idő, vagy ami me time, ahogy sokan hívják, amikor magunknak hasítunk ki a napunkból olyan perceket, órákat, amikor egyedül tudunk lenni, és ilyenkor magunkra tudunk figyelni, a saját érzéseinkre, a testünkre, az érzelmeinkre figyelünk, és nem csinálunk semmi olyat, ami a napi rutinunk, hanem csak úgy el vagyunk. Manapság elfoglaltnak lenni az felér egy ilyen becsületrenddel, mert hogyha valakinek tele van a határidő naplója, az annak a jele, hogy az illető az egy mások számára egy nagyon értékelt személy, vagy egy nagyon keresett személy, egy olyan státusz, amit szeretne mindenki fenntartani magáról, és épp ezért kevés olyan időt tesz be a napjaima, ami pihentető. És hogy az emberek erre a pihenésre nagy szükség van, mert ilyenkor tud a szervezetünk is, vagy a lelkünk pihenni, és amúgy a topot az olyanok vezeték, nem nagy dolgokra kell gondolni, hogy olvasás, természetben sétálni, zenét hallgatni, vagy úgy, csak otthon úgy ellen, hogy semmit sem csinálni. Na a barátok, a kocsmázás, vagy a rokonlátogatás, az sok ember számára nem pihentető, mert ott már kapcsolódni kell a másikkal, ott már az nem egy passzív dolog, hanem abban már aktívan részt kell venni, és ez sokak számára már terhes.
Hát fárasztó, főleg ha mondjuk szellemi munkát végez, akkor nem biztos, hogy még ilyenekkel is akar foglalkozni. Valóban, hogy mondtad, mondjuk kertészkedik, mert az kikapcsolja. Ugye valahol olvastam eleve, hogy aki szellemi munkát végez, az ilyen fizikai dolgokkal tud kikapcsolni, aki meg ugye fizikai munkát végez, az meg mondjuk elolvas egy könyvet. Tehát, hogy nagyjából ez a kikapcsolódási történet, vagy ez is lehet a megfejtés, illetve gondoljunk mondjuk arra, hogyha mégis összefutnak valahol emberek, és akkor beülnek valahova, nem tudom, vacsorázni, ebédelni, kávét inni valami, akár családok is, ott meg mit látunk az asztal, hanem mindenki a saját telefonját bújja, és nézi azt, ami őt érdekli. Tehát nem egy közösen beszélgetnek valamilyen témáról, hanem az egyik, nem tudom, nézi a közösségi oldalt, a másik híreket olvas, a harmadik meg, nem tudom, rákeres valamire a neten.
Igen, és a gyerekek is lemásolják, vagy a gyerekek is belebújnak a saját készülékekbe, sőt, sokszor olyan kisgyerekek elé és elé teszik ezeket a kütyüket, akik még meg se tudják fogni, csak nézik rajta a szülő által bekapcsolt villódzásokat. Ez azért van, mert hogy az ember beszippantja, ugyanúgy a 2 éves gyereket ez beszippantja, ez a világ, ami színes, változó, nem unalmas, nem szürke, mindig történik benne valami. Ez ugyanúgy beszippantja a felnőttet is, mert még ott az Instagram vagy a Facebook oldalon csak pörgetjük, görgetjük fel a tartalmakat, meg a mások által feltöltött képeket, ahhoz képest, akik velem szemben ülnek, unalmasak. Szóval még egy beszélgetés se tud olyan érdekes, színes lenni, mint amilyen élménnyel ott egy percen belül találkozom. És már sok étterem van Budapesten ilyen, ahol le kell adni a bejáratnál a telefont, hogy az emberek ne ebbe bújjanak bele, hanem tényleg egymásra figyeljenek, mert hogyha a gyerek is azt veszi otthon, hogyha a szülei hazaérnek, és rögtön a gép elé ül a szülő, és beletemetkezik, hogy tulajdonképpen nem akar velem kommunikálni, nem akar velem törődni, akkor én mit csináljak, akkor én is elárasztom magam egy ilyen ingerrel, vagy a szülő mondja, hogy gépezzél, vagy közd le magad te is. De hogyha a szülőnek azt mondanánk, hogy ha hazamegy a gyerek, adjanak be neki 2 szem nyugtatót, az biztos, hogy felháborodással fogadnák, holott ez ugyanolyan dolog, ugyanolyan veszélyes, mint hogyha nyugtatót adnánk a gyereknek. A gyereknek épp ez a létélménye a mozgás, az aktív mozgás, amiben részt kellene venni, és 2-3 órákat ülnek úgy a gép előtt, hogy közben meg sem mozdulnak.
Hát erre egyébként jó ötlet, hogyha valaki, nem tudom, játszani akar, nem feltétlen tableten, hanem mondjuk ilyen konzoljátékon, ugye vannak már ilyen Kinect játékok, ahol a mozgással irányított tulajdonképpen a saját karakteredet, na ott aztán kell mozogni, tehát hogy ott ezt a két dolgot össze lehet kapcsolni. Illetve a saját gyerekem kapcsán tudok erre példát mondani, hogy ő is egy időben nagyon nyomta ezt a hazajövök iskolából, és már nézem a telefonomat, vagy a tabletet, és akkor ott nézem a YouTube-on a különböző mindenféle, nem tudom, slime meg egyéb videókat, ami éppen érdekelte, és egy idő után önmaga tette ezt le, és azóta nem csinálja már egyáltalán, mert hogy azt mondja, hogy inkább ő maga csinálja azt a játékot, amit eddig nézett, hogy mások csinálják. Tehát, hogy el tudod tettől szakadni, mert ugye milyen videókat nézett, nem tudom, milyen kis állatokkal valaki játszott a videón. És utána rájött, hogy jobb az, ha ő játszik a kis állatokkal, mert akkor a saját dolgait teremti meg, nem pedig azt nézi, amit más csinált.
Mondjuk egy nagyon érett gyerek lehet, aki ugye tudja magát szabályozni, szóval valószínűleg elég jó kapcsolata van az édesanyjával, vagy a szüleivel veletek, de hogy sok gyerek belecsúszik abba, hogy az irányítást a szülő átadja a gyereknek, hogy kontrollálatlanul, kontroll nélkül benne maradhat ebbe, és a gyereknek, ami ilyen jó élményt jelent, azt nem szívesen hagyja ott. Én azért szeretem javasolni azt a szülőknek is, aki azt mondja, hogy a gyereke számítógépfüggő vagy játékfüggő, hogy a szülő ismeri egyáltalán, hogy mi az a világ, amiben a gyereke a napi 3-4 óráját eltölti, hogy ismerje meg ezeket a játékokat, akár úgy is, hogy vele játszik, mert az együtt játszás az már megint más, mint hogy a gyerek bemegy a szobájába, magába zárkózik, és egyedül teszi ezt. Illetve még régen ugyanígy mondták, hogy a tévénézés, hogy a család, de legalább akkor így együtt volt a család, együtt nézték a tévét. Amikor már gyerekeknek is van a szobájában tévé, internet, számítógép, és korlátlanul mindenhez hozzáfér, ez már nagyon nem jó. Ez szerintem egyik életkori osztálynak se jó, hogy egyedül rendelkezzen egy olyan dolog felett, aminek még a felnőttként is nehéz határt szabni. Szóval a szülőnek ebben óriási a felelőssége, de tényleg ugyanúgy, mint hogy kisgyerek kezébe nem adunk élest kést, hogy játszon vele, ilyen eszközöket se adjunk egészen pici gyereknek, mert ez ugyanolyan veszélyes, mint hogyha egy késsel játszana. És itt a függőségek, mert minden gyerek a függőségbe születik, belefügg az anyjától, utána függ a környezetétől, a családjától, szóval hogy a függőségekre maga ez az emberi létezés nagyon érzékeny, és nagyon hamar függővé tud válni ilyen viselkedés szinten, kémiai szinten. Épp ezért fontos a szülőknek, hogy ezt regulálják.
Igen, bár azon gondolkodtam közben, hogy ez a régen együtt nézte a család a tévét, ez mondjuk effektív azért is volt, mert egy darab csatorna volt körülbelül, ahol ugye lehetett valamilyen programot nézni, hogyha megint mondjuk az én gyerekkoromra nézek vissza. Tehát nyilvánvaló, hogy ott mindenki együtt ült le, vagy feküdt le, vagy nem tudom, és nézte azt az egy darab programot. Na de most azért kicsit többféle program van, és most még csak a tévéről beszélünk, nem is beszélünk mondjuk az internetről, vagy egyéb más jellegű történetekről, szóval hát azt meg nehéz elképzelni, hogy most nem tudom, egy felnőtt és a fárasztó munkanap után Spongyabobot nézzen életre halálra, mert a gyerek azt szeretné, csak azért, hogy együtt üljön a család, meg az sem jó, hogyha mondjuk a gyerek néz olyan felnőtt tartalmat, ami mondjuk nem neki való.
Hát igen, de a gyerekre mindig kell szánni időt. Szóval,
hát az persze, ez evidens.
De az is jó, mikor, hogyha hazamegy, és neki az a kikapcsolódás valóban, hogy musicalit néz egy kislány harmadikos, ha hazamegy fél órát, akkor ezzel nincs semmi baj, vagy ő is feltölt egy ilyet, mert akkor nevezzük azt, hogy ő így tud egy kikapcsolni az iskolának a világából, de mikor, ha 4 órán keresztül csinálja ezt, azért mindenképpen a szülő legyen jelen a gyerek életében, lássa, hogy mi történik vele, és ne az legyen, hogy tényleg a gyerek felmegy a szobájába, vagy bezárkózik, és ott bármit csinálhat. Olyan tartalmakra is rábukkanhat, amivel nem tud mit kezdeni, és a kimerült szülők, akiknek ugye az elején beszéltük, hogy kevés olyan én idejük van, amiben ők maguk fel tudnak töltődni, amiben egy olyan szülők lennének, aki jól tud rezonálni a gyerekre, együtt tud rezegni az érzéseivel, vagy legyen rá tudjon hangolódni, erre valahogy tudatosan kell a szülőknek figyelni, és talán a vacsora idő, amikor együtt tud lenni a család, és mindenkire jut 10 perc, amikor elmondja vele aznap történt dolgokat, hogy oldotta meg, mit sikerült, hogy van az ő érzései. Én azt veszem észre a hozzám járó fiatalokkal, hogy leginkább ez hiányzik a családok életéből, hogy rászánjuk egymásra azt az időt, amire mindenkinek szüksége van.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélgetett Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink,